listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Kedves hallgatóink, a Magyar Klasszikusok sorozatban Finta Gábor jelentkezik ismét. Mai műsorunkban egy Liszt rapszódiát szeretnék bemutatni. Liszt magyar rapszódiáit mindenki ismeri, és több mint 150 év óta változatlanul népszerűek az előadók és a közönség körében egyaránt. Virtuozitás, csillogó zongorahangzás és lassú, szomorkás részek váltakoznak rapszódikusan bennük. Általában lassú bevezetéssel kezdődnek, ami aztán fergeteges vágtába csap át, és ugyancsak próbára teszi az előadó képességeit. Mai választásom azonban nem követi ezt a modellt. Az ötödik rapszódia lassú, gyászinduló bevezetője után egy bús, borongós, nosztalgikus hangvételű melódia következik, amelynek kiteljesítése után lezárásként visszatér a gyászinduló. Liszt szabad fordításban a Hősi Elégia alcímet adta a darabnak, amely hangulatában számomra jól illik magyar történelmünk egyik tragikus, traumatikus eseményéhez, az aradi vértanúk kivégzéséhez, az 1848-as forradalom leverése után. Mivel most, október 6-án volt ennek az évfordulója, ezzel a Liszt rapszódiával szeretnék megemlékezni történelmünknek erről a szomorú eseményéről. Az elhangzó felvételen én játszom a művet.
Thank you. Kedves hallgatóink, rádiónk mai vendége Ígyártó István, kulturális és tudománydiplomáciáért felelős államtitkár, aki készségesen vállalta, hogy válaszol néhány kérdésemre. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen, és szeretettel üdvözlöm a hallgatókat!
Tisztelt államtitkár úr, tegnap este az NCC új pavilonjában megnyitotta a magyar kiállítást. Mi a célja ennek az eseménynek?
Egy nagyon megtisztelő felkérést kaptunk a Magyar Nagykövetség közvetítésével, és pedig az, hogy a 150. évét ünneplő Kanada az szeretné, hogyha elsősorban azok az országok, ahonnan jelentősebb számú belándorló érkezett ebbe az országba, azok hozzájárulnának ehhez az ünnepség sorozathoz, és ez egy kivételes alkalom ahhoz, hogy Magyarország is maga értékeivel, és természetesen az itteni kanadai magyarok hozzájárulásával, Kanada fölvirágzásához és létezéséhez bemutatkozzon.
A kiállítás hangsúlyozza a magyar bevándorlók hozzájárulását Kanada fejlődéséhez. Tudna néhány példát említeni honfitársainkéteni eredményeiről?
Ugye maga a kiállítás az két kiállítás, hiszen van egy remek válogatás az itteni magyaroknak a művészeti teljesítményéről, jelensül a képzőművészeti teljesítményről. Egy olyan gazdag kínálatot mutat be, hogy közel 40 művész festményekkel, fotókkal, egyéb installációkkal mutatkozik be ebben a bizonyos pavilonban, itt ott a közepén. Ez a felső szint, az alsó szinten viszont nagyon tehetséges fiatal magyarországi tervezők mutatják be azt, hogy hol tart ma Magyarországon a formatervezés, hol tart az a fajta, amit művészetnek is nevezhetünk, hiszen az ikori formatervezés az nagy mértékben hozzájárul a hétköznapi dolgainknak az esztétikus megjelenéséhez. Ezek nagyon praktikus és nagyon szép kütyük, mondhatom így, amelyeket bemutatnak ezek a fiatal alkotók, és én azt hiszem, hogy így egy nagyon teljes formája mutatkozik maga a magyar talentumnak.
Köszönöm szépen! Arra lennék még kíváncsi, hogy milyen a hivatalos kanadai kormányzat hozzáállása ehhez a kiállításhoz, ehhez az egy hónapig tartó eseménysorozathoz.
Önmagában az, hogy lehetővé tették ezt a bemutatkozást Magyarország számára, ez azt hiszem egy nagyon erőteljes gesztus. És az az odafigyelés, amit én az elmúlt egy, illetve most már két napban tapasztaltam, az is azt mutatja, hogy a kiállítást nem egy ilyen rutinszerű dolognak tekintik, hogy ezt a bemutatkozást pontosabban a rendezvényekre elég szép számban eljöttek kanadai politikusok, magasrangú vendégek. Ez mindenféleképpen azt mutatja, hogy számukra ez nem egy kipipálandó esemény, hanem valóban komolyan gondolják azt, hogy ez a távoli Magyarország az egy tényező ebben a folyamatban.
Talán arról egy pár szót tudna mondani, hogy mi a magyar kulturális diplomáciának a célja?
A kultúra egy kivételesen alkalmas eszköz arra, hogy széles tömegek előtt be tudunk mutatkozni, hogy eljuttassuk azokat, hogy mi is ez a magyarság, mit is képvisel, hol tart, mit tesz, hogy gondolkodik. Ezt leginkább a kultúrán keresztül lehet megmutatni, hiszen Magyarország nem egy nagy ország, nyilván a teljesítménye a világ gazdaságban és más mérőszámok szerint nem annyira jelentős, mint sok más nemzeté, viszont a kultúra területén a magyarokat kivételesen kultúra szerető és kultúra előállító országként tartják számon, hiszen csak hogy a zenét említsem, egy Liszt Ferenc, egy Kodály Zoltán vagy egy Bartók Béla neve, az mindenki számára ugyanazt jelenti, bárhol is ilyen, és azért három ilyen hihetetlen tehetséges és fantasztikus géniuszt felmutatni csak a zene területén, az azért kivételes lehetőség. És aztán sorolhatnám még az élet más területeit. Hát magyarán szerintem van mit megmutatni Magyarországnak, vétetlenül, hogyha a diplomáciai lehetőséget, a diplomáciai netvölöket kihasználva nem élnénk ezzel a lehetőséggel.
Én most éppen a zeneművészetről szerettem volna én is érdeklődni, mert mint hogy én magam is muzsikus vagyok, azt szeretném megkérdezni, hogy a jelenlegi Magyarországon milyen támogatást élvez a zeneművészet, és emellett a zenepedagógia, a zenetanulás. Van-e még az iskolákban énekóra, minden nap, vagy akár legalább egyszer vagy kétszer, mert ugye Kodály létrehozta a zenei általános iskolák rendszerét, ahol minden nap volt énekes. Hol tartunk most ebből a szempontból Magyarországon?
Én úgy gondolom, hogy az utóbbi időben nagyon jelentős eredmények születtek, hiszen ugye ennek a három említett nagy zeneszerzőnek is emlékévei voltak, nem is a vége, hiszen Lisztnek is jubileumi évét ünnepeltük, nem is beszélve Bartókról, és most idén Kodályról. Ezek kivételes lehetőségek voltak arra, hogy olyan kormányzati programok induljanak el, amelyek ezeket, nem csak ezeket a zeneszerzőket helyezik még méltóbban el a nemzeti gondolkodásban, hanem az ön által említett területeken is jelentős előrelépések legyenek. Hogy az elsőt említsem, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, vagy Akadémia, Zeneakadémia, az egy egészen példamutató felújításra esett át.
Igen, volt szerencsém megnézni.
Talán az egyik legszebb épület a Budapesten ez a felújított Zeneakadémia, de ez nem csak azt jelenti külsőségekből, hanem nyilván az egész intézmény megújult belül is. A Kodály év pedig azt jelenti, hogy ma Magyarországon azt a kivételes örökséget, amit az ön által is említett zenekar pedagógia jelent, abban nagy és komoly támogatást kapjanak a meglévő intézmények. Talán egyet említek, amely nagyon fontos, a Kodály évben a kormányzat biztosított egy olyan forrást, ami azt jelenti, hogy minden általános iskola akár foglalkozik zenével, akár nem kap egy hangszert.
Ezt olvastam.
Ami azt jelenti, hogy mindenféleképpen legyen ott egy kézzelfogható, nagyon fontos hangszer, amely elősegíti például aztán később a kórusok fellépését. Tehát mindenféleképpen úgy gondolom, hogy a magyar zenepedagógia a magyar zene összességében az egy elég jelentős kormányzati forrásra támaszkodhat, hogy legalább azon a színvonalon, hanem még akár magasabb színvonalon működjön, amely tényleg kivételes, és csak egy kultúrás diplomácia területről is hozzak egy példát. Jelen pillanatban az egyik legfontosabb projekt, amelyet az én tetszik azt, hogy felügyeletem vagy irányításomat végzünk. Kínában hihetetlen népszerű vált a Kodály módszer, és már jelen pillanatban külön olyan a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemnek egyet működve olyan oktatókat küldünk ki folyamatosan Pekingbe és más városokba, ahol a óriási érdeklődést ki tudjuk szolgálni.
Ez ismerős téma számomra, hiszen én is így jöttem először Kanadába a Kodály módszert bemutatni és segíteni. Még egy másik kérdés van, amiről szeretném, ha mondana valamit az államtitkár úr. Véleményem szerint a magyar kultúra fennmaradásának egyik legfontosabb eleme az anyanyelv ápolása. És nem csak itt, hanem a Trianon által leválasztott országrészekben is. Mit tesz és mit tud tenni a kormány ennek érdekében? Pont most éppen van Ukrajnában ez a helyzet, ahol gyakorlatilag betiltják az anyanyelvi oktatást 10 éves kortól kezdődően. Ön nyilván sokat tud, hiszen Beregszászon született, mint ahogy olvastam. Rálátása van erre a problémára. Mit lehet remélni, hogy megváltoztatják ezt, vagy egyenlőre ezzel kell élni?
Az anyanyelv a magyarok számára egy kivételesen fontos dolog, hiszen bár ez egyfajta elszigeteltséget is jelent, de a magyar nyelv a maga különös logikájával, fantasztikus szókincsével és dallamosságával, annak ellenére, hogy persze sokan azt mondják, hogy azt igyekeznek sugallni, hogy a magyar egy nehéz nyelv számukra, egy kivételesen fontos eszköz arra, hogy megmaradjunk azok, akik vagyunk. Mi azt látjuk, hogy ma az ország határaink kívülről egyre elképesztő módon növekszik a magyar nyelv iránti érdeklődés, és az ugye a külügyminisztérium irányítás alatt működő Balassi Intézet hálózat, amely tényleg a számos kontinensre és országra terjed ki, hát úgy látjuk, hogy az egyik legfontosabb célnak és feladatnak tekintjük azt, hogy a magyarul tanulni vágyók számára megfelelő módszertani, infrastruktúrális és más lehetőséget teremtsünk. És azt kell mondanom, hogy ez egy remek dolog, hiszen furcsán hangzik talán, de még Szlovéniában is, például Ljubljanában, ahol elenyésző a magyarság száma, ott is teljesen 100%-ban szlovének elkezdtek érdeklődni a magyar nyelvre. Hát vannak remek példák, ugyanakkor ettől talán el kell választani azt a tulajdonképpen most már 1918 óta folyamatosan tartó küzdelmet, hogy a határon túl a szakított vagy oda elcsatolt Magyarország számára biztosítsuk. Ha nem is az egyenértékű lehetőséget, amit Magyarországon egy magyar meg tud szerezni, de azzal valamennyire, hogy is mondjam, közelítő lehetőséget. Én azt kell mondjam, hogy jelen pillanatban 90 után, amikor nagy reményekkel megszülettek a különböző kétoldalú megállapodás, úgy tűnt, hogy hát bizonyos országban változó módon, de például Ukrajnával egy kivételesen előnyös megállapodás sikerült kötni, és úgy tűnt, hogy az az Ukrajna, amely egy új történelmi jelenségként jelent meg, mint nálam, az kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy ő is egy több nemzetiségű ország, és az ottani élő nem ukrán származások számára hát elég nagy, talán Európában esetleg még kiemelkedő módon biztosítja ezeket.
Köszönöm szépen, még talán egyetlen egyet szeretnék kérdezni, és az pedig az lenne, hogy arról már beszéltünk, hogy mennyiben járultak hozzá az itteni kanadai magyarok a Kanada fejlődéséhez és a kanadai kultúra gazdagításához. Most talán megfordítanám a kérdést, hogy vajon van-e annak valami jele, hogy az itteni kanadai magyarok az egyetemes magyar kultúrát is egyúttal bővítik és magasabb szintre fejlesztik?
Ugye nagyon sokáig, és ez egy igencsak szégyenivaló dolog, a nyugati magyarság, hogy általában Magyarországon nem esetett szó, őket egyfajta renegátoknak, disszidenseknek, és még nagyon sok szót lehetne a pejoratívat mondani, amivel illették őket, és igyekezett róluk nem tudomást lenni az akkori 1990 előtti politika. Ez egy szégyenletes dolog. Én azt hiszem, hogy 90 után mind a két oldalról számos lépés történt, hogy ezek a kapcsolatok élővé váljanak, és a nyugati magyarság ugyanúgy szerves részének kérdezi magát. Természetesen annak az államnak, hogy él, és ugyanakkor az egyetemes magyar közösségnek is. Magyarországnak tudomásuk kell venni, hogy határon túl közeles távol élnek honfitársaik. Tehát mindenféleképpen ki kell dolgozni azokat a csatornákat, azokat a lehetőséget, amelyen keresztül, ha valaki Edmontonban él, vagy valaki Csíkszereden, ugyanolyan teljes értékű magyarnak érezhessen. Nyilván ezen mindig lehet tökéletesíteni, nyilván lehet mindig szorosabban fűzni a kapcsolatokat. Én úgy hiszem, hogy az első jelentős lépés már a 90-es években történt, hogy a magyar honfitársaink részben visszaszerezhettek az állampolgárságot, amit jogtalanul elvettek tőlük, és szabadon utazhattak is. Nyilván nem volt ez könnyű, hogy jól érezzék magukat az első időben Magyarországon, hiszen Magyarország akkor még egy káder időben kitápászkodó ország volt a maga sajátos körülményeivel, és nyilván egy más civilizációban élő Magyarországon, ez egy erősen visszatetsző világ is lehetett. Én úgy hiszem, hogy mi feltétlenül hálásokkal legyünk Kanadának, hiszen a maga, mondom, lehetőségei szerint különböző alapokon keresztül, különböző sztúdiákon keresztül egy nagyon komoly támogatás nyújtott. Lehetne persze vitatkozni azon, hogy ezen érte az a ország maga maximális formájában, de én azt kérem a kanadai magyaroktól, és legyenek megértőbbek, ezek egy evolúciós folyamat részei, tehát egyik pillanatra másikra nem lehet egy társadalmat átalakítani. Mind a két részről kell némi türelem, hiszen mondom, hogy egy rendkívül pusztító 40-valahány év után kell újból értékekben gondolkodni, kötelékekben gondolkodni, nemzetben gondolkodni, keleti-nyugati bármilyen módon élő magyarokban gondolkodni. Ehhez meg kell, hogy érjenek a körülmények. Én azt hiszem, hogy most már egy jó, szolid bázis van ahhoz, hogy azok, akik a nemzetről gondolkodnak, azoknak vannak fogózkodni.
Nagyon szépen köszönöm, és nagyon sok sikert kívánok a kormánynak ebben a nem kis munkában, és reméljük, hogy az eredmények sem maradnak majd el. Nagyon szépen köszönöm még egyszer az államtitkárnak.
További jó szórakozást kívánunk!
Versek birodalma, költő köszöntő.
A költő köszöntő szeptember végi adásában köszöntöm Önöket, Dinnyi és József vagyok,
Hetente jelentkezem ezzel a költőköszöntő műsorral, egy-egy énekelt vers és kicsi életrajzi jegyzet hangzik el. Ma egy felvidéki írót köszöntünk, Nagy Lajost, írói nevén Zsé Nagy Lajost. Gyermekkorát Zséjében töltötte, 1954-ben érettségizett Komáromban. Beiratkozott a Pozsonyi Egyetemre, de tanulmányait félbehagyta, tanító majd újságíró lett. A fiatal szlovákiai magyar költők antológiájában 1958-ban indult. Első kötetét még szűk költői világkép és anakronisztikusan burjánzó képek jellemezték. Hamarosan rátalált azonban sajátos, groteszk látásmódjára, melyben szerencsésen társul morális érzékenysége és kifejezésmódjának irónikus, önirónikus hangja. Groteszk látásmódját a heveny társadalmi és morális felháborodás váltotta ki, stílusát látomásosság és víjoni hegykeség jellemzi és színezi. Eleven szemlélet, sokszor a fantasztikum és a realitás egymásra vetítése jellemzi humoreszkjeit. Ha egy asztalnál ülnénk, ezt mondanám, még egy pohár bort, a borba múzsát, mellé forgópisztolyt, 6 lövetűt a bor mellé, 2 rész múzsa, 1 rész bor. Ez a vers hosszú lépés. Emelem poharam Zséi Nagy Lajos egészségére, a cement gotvalt beton erőmű fortyogó vizén át. Lesz még ez így sem Lajos, mert még mindig nem tudjuk, beszélte Szvatopluk magyarul. Kedves hallgatóink, hallgassák meg, csehszlovákiai magyar költő fohászát az úrhoz, írta Zsé Nagy Lajos.
Uram, világosítsd meg a mi elménk, teremts nekünk minisztereket, óhányókat és zongora hangolókat. Szabadíts meg bennünket a fülcsengéstől, a fülcimpa rángatástól és nyelvát ültetéstől, mert tüskés a mi sorsunk, mint a kaktusz, és kemény is, mint a kosok szarva. Tekints parasztjaidra, uram, nyakig a földbe dugva, mint a hagyma, nem teremnek csak száraz titkokat, valamit tégy velünk mindenható. Ne fogdossunk alódsz a módra, legyeket mindörökké, ültes le fényes küszöbödre, tug szivar zsebünkbe névjegyed, s avasd be titkaidba. Továbbá szívesen fogadnánk tőled néhány hatalmas harsonát, szamárral kapcsolt kénköves esőt, mi egymást. Légy jó szívvel hozzánk, uram, kerítünk néked égő csipke bokrot, amelyből tündöklő kegyelmed minket is verhet, most és mindörökkön, örökké. Ámen.
Burokban született. Te lángész, te burokban született, te szerencse fia. Áll Jókai egyik regényében. A kiemelt babonás eredetű kifejezést az ország legtöbb részén ismerik. És olyan emberre mondják, akinek minden sikerül, aki halhatatlanul szerencsés. Megfelelői más nyelvekben is megvannak. A szólás alapjául szolgáló babonának, mint számos más népi hiedelemnek, félreértett, helytelenül magyarázott természeti megfigyelés az alapja. Elő szokott ugyanis fordulni, hogy a magzat azokban a hártyákban születik meg, melyek a méhen belüli életében is takarták. Ezek a hártyák, melyeket együttvéve buroknak neveznek, a magzat táplálását és oxigénnel való ellátását biztosítják. Mikor azonban ezek leszakadnak a méhről, megszűnik a magzat táplálása és levegővel való ellátása. Ha soká tart a szülés, vagy a megszületés pillanatában nem távolítják el azonnal a burkot a magzatról, az újszülött igen könnyen megfulladhat. A burokban születés tehát tulajdonképpen igen veszélyes jelenség, és valóban szerencséje van annak a borokban született embernek, aki a veszély ellenére is életben maradt. Ezt a szerencsés véletlent a népi hiedelem kedvező előjelnek tekintette, és azt a babonát formálta belőle, hogy aki borokban születik, azt nem fogja a golyó. Meglátja a földbe elrejtett pénzt, vagy általában nagyon szerencsés lesz az egész életében. Hogy maga az ember is tegyen valamit szerencséje érdekében, kitalálták, hogy a magzatburkot nem szabad eldobni. Az oltár leple alá kell tenni, hogy misét mondjanak fölötte, aztán pedig magával kell hordania a tulajdonosának. Élelmes emberek még ennél is tovább mentek. Elterjesztették azt a hiedelmet, hogy nem csak a burokban született ember szerencse fia, hanem az is, aki jó pénzért megvesz egy darabot az ilyen burokból, és azt amuletként magánál hordja. Angliában még a múlt században, a 60-as években és valósággal kereskedtek az ilyen borokkal, különösen az ügyvédek és a hajósok. Azt, hogy borokban született, eredetileg tehát csak azokra mondták, akik a méhben a magzatot körülvevő hártyával vagy hártyákkal együtt jöttek a világra. Mivel az ilyen embereket rendkívül szerencsésnek tartották, a borokban született, a keletkezése alapjául szolgáló babonás hiedelemtől elszakadva, függetlenül attól, hogy ki hogyan jön a világra, általában nagyon szerencsés embert kezdett jelenteni. És ezt jelent ma is.
Önök a barangolót hallják, szerkeszti Pap Hortenzia. Mivel sokan utaznak látogatóba kirándulni az óhazába, szeretnénk néhány érdekes helyszínt, várost, nevezetességet ajánlani, talán éppen arra járnak, vagy netán ajánlásunk után arra vennék útjukat, amolyan óhazai barangolásra hívjuk önöket. Ezúttal Zalakarosra. Zala megyében a Balatontól úgy 40 kilométerre délnyugati irányban helyezkedik el az 1500 lakosú kisváros. Neve a 10. századból ered, első okleveles említése 1254-ből származik. A dunántúli település az 1962-ben elkezdett talajfúrások során felszínre törő 96 Celsius fokos termál és gyógyvíz által vált híressé, mely víz a legmagasabb hőmérsékletű Magyarországon. Ez a gyógyvíz alkalmas és ajánlott reuma, bőrbetegségek, fogénybetegségek, krónikus nőgyógyászati panaszok és mozgásszervi megbetegedések gyógyítására, valamint baleseti sérülések utókezelésére. Az egész évben nyitva tartó 13 hektáros területen 14 különböző vízhőmérsékletű 22 foktól 36 fokig medence található. A városban számos parkot, szobrot, valamint vendéglőt és borpincét is találunk. Sokkal hangulatosabbak azonban az alsó és felső hegyen található pincék, ahol kellemes sétát is tehetünk. A régi boronafalú zsupos pincéket felváltották, a vakolatdíszes épületek. A kilátóból gyönyörű kilátás nyílik a balatoni hegyekre, a Kis-Balatonra és a Nagy-Balatonra. A Kis-Balaton tájvédelmi körzet területén a kápolnapusztai bivaj és a zimányi madár rezervátumot magába foglaló, több mint egy kilométer hosszan elnyúló Kányavári sziget belépési engedély nélkül szabadon látogatható. A közeli Garabonc településen található egy parasztgazdaság, a Garabonciás Farm, ahol állat- és növénytermesztés folyik. Ez a farm látja el döntő részben a bio jellegű élelemmel a Zalakaroson működő szállodákat. A garabonciás farm túlmutat a paraszti gazdaságon, mivel egy élmény helyszín is, közkedvelt programjaik a lovaglás, a kocsikázás, ekos szekéren, az állatsimogatással egybekötött farm látogatás. Kapirgáló tyúkok, csirkék, sárban hempergő, napozó, boldog malacok, szelíd nyuszik, foltos tehenek, büszke, magyar szürkemarhák, sajtot adó bárányok és kecskék önfeledten száguldó lovak várják az ide látogatókat. De nem szabad kihagyni a garabonciás kalandparkot sem, amelynek látogatása olyan élmény együttest kínál, amely nem csak a szemnek, szájnak, hanem a testnek és az elmének is javára válik. A kalandparkban láthatják Hanna hercegnő várát a négy égbeszökő őrtoronnyal, színpaddal és küzdőtérrel. Megcsodálhatják a magyar királyok arcképcsarnokát, melynek kerengőjét és az árkádját 52 magyar király arcképe díszíti. Vagy a hétvezér jurtatábort, melynek mongol típusú sátoraiban megtekinthetjük a honfoglalás képes történetét, valamint a korabeli tárgyakat, eszközöket és ruhákat is. Ezen kívül a játék és a gasztronómiai különlegességek biztosítják, hogy a család minden egyes tagja, korosztálya igazán kikapcsolódhasson. Van itt íjászpálya, elektromos gokartpálya, lovaspálya, sajtüzem, ahol finom tej, túró, tejföl, tejszín, joghurt, vaj és sajt készül. Továbbá látványkonyha és kültéri grillkonyha az ínyenceknek. Tudjuk, hogy hallgatóink közül sokan utaznak Zalakarosra, reméljük, sikerült néhány jó tippet adni. Mindehhez kellemes pihenést kívánunk!
Hogyha a világon bor se volna, akkor itt ember szólna. Így még valahogyan csak kiállom, jóban, rosszban a világon. Mert a beteg is a szívem tája, ott a patika a kis kocsmába. Még a recepicét azt se kéri, orvosságom, ha kiméri. Mert ha beteg is a szívem tája, ott a patika a kis kocsmába, még a recepticét azt se kéri, orvosságom, ha kiméri. Vízzel több ám a baj, mint a borral, fárjunk sogar csak a sorral. Bár ha porzen is eljöhet még, arra aztán befizetnék. Védikál a papok össze-vissza, végül a borocskát mind megissza. Mert ha a világon bor se volna, akkor itt ember a szóra. Védikál a papok össze-vissza, végül a borocskát mind megissza. Mert ha a világon bor se volna, akkor itt ember a szóra. Védikál a papok össze-vissza, végül a borocskát mind megissza, mert ha a világon bor se volna, akkor itt ember szólna. Védikál a papok össze-vissza, végül a borocskát mind megissza, mert ha a világon bor se volna, akkor itt ember szólna.
Elhangzott Besenyei Ferenc előadásában, hogyha a világon bor sem volna.
Az ottai magyar ház és közösségünk életéből.
Az idén az ifjúság számára is indul magyar néptáncoktatás. Nagy szeretettel várunk minden 12 év feletti ifjat szeptember 17-ével kezdődően vasárnaponként délután 6 órakor a Magyar Házban. Az oktatás koreográfiákra összpontosul, melyek nemzeti ünnepek alkalmával előadásra is kerülnek majd a házban. A hétköznapokat továbbra is a pénteki ebédek koronázzák meg az OMH-ban. Annak ellenére, hogy pénteki vacsorát sajnos csak csütörtök reggel 9 óra előtt leadott előrendelések ellenében tudunk biztosítani, a napi készítmények elfogyta után főtt debreceni kolbászt kenyérrel és mustárral, vagy akár zsíros kenyeret fűszeresen és hagymával mindig tudunk ajánlani a házban megfordulóknak. Az Ottaj Magyar Házból soha senki nem távozik éhesen.
október 14-én szombaton szüreti mulatságra kerül sor az Ottavai Magyar Házban. Az est részletei 18 órától vacsora, 19 órától tánc. Az élő zenét a Koleszár házas pár szolgáltatja. Az est folyamán bemutatásra kerül a szőlődarálás és préselés, azaz a must készítése. Helyet csak foglalások ellenében tudunk biztosítani, vacsorázni pedig csak is előzetes jelentkezéssel lehet. Kérjük, foglalják le jegyeiket az előadást megelőző péntek 21 óráig, a ház honlapján vagy telefonon keresztül.
Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy az Ottavai Magyar Katolikus Közösség miséit minden vasárnap 12 órai kezdettel látogathatják a Leaside Avenue 1303 szám alatti Szent Erzsébet templomban. Az ottavai Calvin Magyar Református Gyülekezet istentiszteletei minden vasárnap 1 órakor a Gloucester Presbyteriánus templom épületében kerülnek bemutatásra. Cím: Pike Street 91. Következzen Ákostól, Keresd meg a lányt.
És emlékszel ugye a lányra, aki oly sokáig várta, hogy beleszeressen végre valaki, s hogy a valaki te lettél, arról nem is igen tehettél, de azért nem kellett neked kétszer mondani. Régi barátok, és nem jönnek, soha vissza már. De keresd meg a lányt, tudom, hogy megtalálod. Kicsit haragszik ugyan rád, de azért visszavár. Értsd meg, kérlek, szeret valóban téged, pedig furcsa vagy néha, igazán. Színjátékot ne tervezz, nem kell semmilyen jelmez, csak menj már, mert vár rád az a lány. Elmentek a régi barátok, és nem jönnek soha vissza a már. Te keresd meg a lányt, tudom, hogy megtalálod. Kicsit haragszik ugyan rád, de azért visszavár. Emlékszel még, ugye, a kamasz éveinkre, ahogy együtt volt az a néhány jó barát.
Felém könnyed testem, fekete táj, sötét tehén bő keserves, fekete ház, sötét tájban fűzve keres, fekete szívem, fekete sebben, feketét dobban.
Csak te vagy színes, szinte látom, ahogy színed robban. A szívem fekete, gyere fess rá, kedves kis színeket, pirosan sárgát, fest át, fest át, fest át színes. Igen, a szívem fekete, gyere fess rá, kedves kis színeket, pirosan sárgát, fest át, fest át, fest át színesre. Igen,
fekete boccán, rózsa bogár, feketén pihen, hitimpán célján, fekete holdfény, feketén üzem. Fekete vére, melkasomból handalok, szivárvány készfejed, mikor testem megmarkolod. Fekete eső, sötét villám, mennydörök, fekete szellő, sötét orkán lesz a hegy fölött. Fekete szíve, fekete sebben, feketét dobban.
Csak te vagy színes, szinte látom, ahogy színed robban. A szívem fekete, gyere fest rá, kedves kis színeket, pirosan sárgát, fest át, fest át, fest át színesre. Igen, a szívem fekete, gyere fest rá, kedves kis színeket, pirosan sárgát, fest át, fest át, fest át színesre. Igen,
fekete szívem vörös fájdalomra éhezik, szivárvány arcodba fájó, beletemetkezik. Fekete hó, fekete ég, fekete erő,
csak rajtad áll, hogy mit hoz ránk a vak sötét jövő. A szívem fekete, gyere fest rá, kedves kis színeket, piros sárgát, fest át, fest át, fest át színesre. Sárgát,
Fekete. Énekelte By Alex. A következő zeneszám címe Itt leszel. Előadja Magashegyi Underground.
Nem maradhat minden, minden örökre ilyen. Hogy úgy száll fel a tömött buszra, a lány, mintha nem volna ott senki sem.
Végezetül hallgassák meg a Well Hello együttes Rakpart című dalát.
Ha tudnám, hányszor áll meg bír még el a rakpart, most a kavicsok közé vinnélek magammal. Ha tudnám, hány kép fér még bele a nyárba, ha megmaradnék minden egyes villanásra.
Limpen a fűkön, nyikorog az ajtó, bepréselődik a kinti zajból, egy rozétól ázott szerelmes szó, meghalni nyáron csak veled lesz jó. Most húzzuk túl, most álljunk vele, most guruljunk együtt a házunk fele, ízlik a szezon, bírom, mint a jó bort, felettem nap le, haladtam lombol.
Ez jó,
nem számít, hogy így van-e rendben, a csókod az arcot, Instafekben minden lány, kinek titka lehettem, a sztorikat a rapart írt a helyet.
Ha tudnám, hányszor elmet bír még el a rapart, most a kavicsok közé vinnélek magammal. Ha tudnám, hány kép fér még be a nyárba, megmaradnék minden egyes pillanásra.
Ha az a pillanat kell. Zsebre raknám, utána nyúlok, de messze van már. Madzagra kötöm a szívem és titkol lendületből a Dunába hajítom. Üzenet az életben lévőknek, játszunk soha véget nem érőset. Arccal a mán, akik hasonlítanak, egymásra találnak. A mosolyok a vonzó túloldal, a szabadság érzet a klubokban. A hazafele hajnal, nincs meg a cuccom, a rakpart egyedül kiismer a tudnám.
Hány szerelmet bír még el a rakpart? Most a kavicsok közé vinni lett magammal. Ha tudnám, hány kép fér még be a nyárba?
Nyugodalmas pihenést a nap hátra levő részére, és egy kellemes új hetet kívánunk. A jövő vasárnap este 7 órakor ismét jelentkezünk. Visszavárjuk Önöket!
Kár, te nem is tudod milyen kár, hogy olyan messze futottál. Darabokra tört el a szívem.
Nem bírom a magányt, olyanná válok, mint apám. Anyám is lelépett volna már százszor, de mégse. Összetartja valami 36 éve, de én egy lifté váltam, de senki se száll be, senki se hív, pedig rád vártam, hogy csönges, hogy szólj, hogy fárasz, hogy halljam a hangot. Hallani akarom, itt van az ágyam, a takarom, itt van a vállam, a Balaton, a szellő a számból, kísér az utadon a halakat, kifogom naphoz, holddal, kispászol, férfi válhat veled a kisrácból, az albetűn vagy nekem ékezett, te egy sírban adtál nekem életet.
Fáj, de nem is tudod, hogyan fáj, hogy búcsú nélkül itt hagytál, hogyan tudtad ezt tenni végre?